Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk! Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió Reggeli ébresztő magazinja. Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Reggeli. A kávé mellé 8-tól 10-ig.
Napsugaras, magas színvonalú kultúrát, jó reggelt és jó hétvégét kívánok a kedves hallgatóknak. Remélem mindenki jól majálisozott, és remélem, hogy a hosszú hétvége hátralévő idejét is kiválóan fogják tölteni. Kiránduljanak, ma még teljesen zavartalan jó idő van, holnapra már ígérnek esőket is, de májusi eső aranyat ért, tehát ettől se keseredjünk el, meg vigyenek ernyőt, meg vegyenek esőkabátot is, akkor is lehet azért sétálgatni. Tartsanak velünk egészen 10 óráig, a mai reggeli szerkesztője ismét Brühl Edith, a technikus hírolvasó és zenei felelősünk Madarász Máté, a nevükben is köszöntöm a kedves hallgatókat, Berek Pétert hallják, és tartsanak velünk.
Hírek következnek itt, a Civil Rádióban.
Családok kényszerülnek vissza Ukrajnába, ahol fellángolt a háború. Tanácskoznak a fővárosi civil munkacsoportok. Véradás az édesanyákért, galériák éjszakája Bartókon. Gyógyító és csodatevő vizek a Mátrában. Jó reggelt kívánok, Madarász Máté vagyok. Családok kényszerülnek vissza Ukrajnába, ahol fellángolt a háború. Az oroszok intenzív rakéta és dróntámadást indítottak a napokban Ukrajna és fővárosa Kijev ellen. A magyar kormány közben kárpátaljai zömében magyar ajkú családok százainak nem hajlandó támogatott lakhatást biztosítani, sokuk így kénytelen visszakényszerülni a háborús Ukrajnába, figyelmeztetett a Magyar Helsinki Bizottság. A kormány veszélyhelyzet rendelete ugyanis a támogatás feltételeként szabta meg, hogy a menedékes utolsó ukrajnai lakóhelyen harci tevékenységnek kell folynia. Tanácskoznak a fővárosi civil munkacsoportok. A fővárosi önkormányzat tematikus szakmai fórumai a civil munkacsoportok, amelyek évente legalább kétszer üléseznek. Az idei első ülést az állampolgári részvétellel, átláthatósággal, innovációval foglalkozó Nyitott Budapest munkacsoport tartotta április 15-én. A készülő átláthatósági rendeletet és a fővárosi közösségi költségvetés hatásvizsgálatának megállapításait ismerhették meg a civilek, valamint workshop formájában gondolkodhattak együtt arról, hogyan fejleszthetnék közösen tovább a munkacsoportokban zajló együttműködést. Májusban a zöld és esélyteremtő Budapest munkacsoportok fognak találkozni. Véradás az édesanyákért. Az Országos Vérellátó Szolgálat és Véradás szervező partnere, a Magyar Vöröskereszt Véradás az édesanyákért szlogennel szervez Országos Véradó Napot a mai napon. Az OVS minden vérellátó intézete várja az önkéntes véradókat reggel 8 és 14 óra között, amelyre nyereményjátékokkal, meglepetésekkel is készülnek, valamint köszönetképpen minden véradó dupla értékű kalóriapótlás jegyében részesül. Galériák éjszakája a Bartókon. Május 10-én szombaton délután 5-től éjjel 11-ig a Bartók Béla út galériái és kiállító helyei megnyitják kapuikat, és számos izgalmas programmal várják az érdeklődőket. Galériasétek, beszélgetések, irodalmi est, élő könyvtár, tárlatvezetések, kiállító művészekkel és kurátorokkal, valamint zenei produkciók. A délután 5-től óránként induló galéria sétákat művészet és helytörténészek vezetik. A séták során 8-8 galéria profilját és aktuális kiállításait ismerhetik meg a résztvevők. A program a Bartók Bulvárd Egyesület és a Bartók negyed galériáinak összefogásával valósul meg. Gyógyító és csodatevő vizek a Mátrában. A Mátra hegység környéke nem csak csodás szép kiránduló helyekben gazdag, hanem gyógyító forrás és ásványvizekben is. Prakvalvi Péter geológus arra hívja fel a figyelmünket, hogy pár kilométeren belül biztosan találunk egy feltörő forrást. Ezek közül a legnépszerűbbek a Nemzeti Kegyhely névadó, csodatételeiről is híres Szent Kutya, a tőle nem messze Bátony tenyere kis tenyerén található gyomorsavat lekötő ásványvíz, valamint a Szurdokpüspöki és Gyöngyöspata közötti Köszvénykút.
Időjárás.
És végül pár szó az időjárásról. Ma sok napsütés várható, gomoly felhőkből helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A szél többfelé élénk, néhol erős lehet, a csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Holnap is kitart a nyárias, meleg, de még többfelé elsősorban az ország északi felén záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Többfelé lesz erős a szél, délután az északi, északnyugati tájon 21-26, délen, délkeleten 27-31 fok közötti hőmérsékletre van kilátás. A híreket pedig Brühl Edit szerkesztette. Felolvasta Madarász Máté.
Közlekedés.
Jó reggelt kívánok! Budapesten hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégén a 4-es villamos helyett pótlóbusz jár Új-Buda központ és a Petőfi híd Budai híd fő között karbantartás miatt. 4-es 6-os villamos közlekedik a Móricz-Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között. A 154-es és a 212-es autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Lezárják ma déltől délután 4 óráig Újpesten az Irányi Dániel utcát a Baross utca és a Labdarúgó utca között a labdarúgó mérkőzés miatt. A 147-es autóbusz terelve jár, több megállót nem érint. A 20. kerületben a Helsinki úton kifelé a határútnál vízvezetéket javítanak, ezért csak a külső sáv járható. A határútról a Helsinki útra csak egy sávból lehet balra kanyarodni. Vasárnapig N2-es nosztalgia villamos jár a Közvágó híd és a Jászai-Mari tér között naponta 14 órától 19 óra 30 percig. A 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében a forgalmi jelzőlámpás irányítás mellett egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you, makes the fighter. What steps even lighter. Doesn't mean I'm over.
Reggelt Budapest! Ez itt a Reggeli, a CIVI Rádió ébresztő magazinja.
Bonaparte Napóleon tábornok, politikus, a francia birodalom császára, az európai történelem egyik kiemelkedő alakja, az egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett hadvezér, a hadvezetés egyik hatalmas ikonja. 1769-ben született Korzikán, és 1821. május 5-én halt meg a brit fennhatóság alá tartozó Szent Ilona szigeten. Nemrégiben jelent meg Háner Péter Napóleonról írt könyve, a szerzővel beszélgetünk Napóleon utolsó éveiről, a halála körül legendákról. Itt van a telefonvonalban, tehát Háner Péter történész, a Rubikon Intézet főigazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, én is üdvözlöm a rádió hallgatóit!
Ugye Szent Ilona szigetéről tudjuk, hogy körülbelül akkora, mint Félcsepel sziget, tehát a Félcsepeli sziget, és hát lehet rá mondani, hogy az Isten háta mögött van. Hogy élt itt Napóleon az utolsó éveiben? Tehát miket tudott itt csinálni?
Egy szűk körű kísérlet vette körül, akik továbbra is tiszteletben tartották a császári etikett szabályait, megfelelően öltözködtek, étkeztek, ünnepeket rendeztek, de hát ez természetesen inkább szomorú és szánalmas utánzása volt a korábbi dicsőségnek. Viszont ahogy Chateaubriand az író keserűen megállapította, Napóleon életében elszalasztotta a világot, holtan viszont hatalmába kerítette. Ugyanis négy kísérője is feljegyezte az emlékeit, ő boldogan fölidézte a különböző történelmi eseményeket, melyekben részt vett, és hát olyan fantasztikus siker volt ezeknek az emlékiratoknak, hogy még Oroszországban Puskin is könyörgött a testvérének, hogy valahogy szerezze meg, vásárolja meg, vagy lopja el ezeket az iratokat, mert Napóleon emlékiratai roppant különlegesek.
Kik voltak egyébként, akik ott voltak vele? Ők gondolom nem száműzöttek voltak, hanem
olyan ugye tisztek, akik megengedték, hogy vele maradnak. Uh-huh. Bertrand, a főmarsal, Las Cases, a titkár, Montolon és Gurgó, az utaltartás tisztjei, egy Marchand nevű első komolnyik, többet elkísérte néhányukat a feleségük is, egy-két gyermek is élt a környezetük, egy ilyen kisebb közösség élt, egy viszonylag fényűzésmentes, de azért sok helységgel rendelkező udvarházban.
Tudjuk egyébként, hogy Korzika, hát hogy úgy mondjam, voltak időszakok, amikor meglehetősen ellenséges viszonyban állt az anyaországgal, Franciaországgal. Napóleonból, mint korzikai, könnyedén lehetett ettől függetlenül császár és tábornok?
Hát ahhoz, hogy ő császár és tábornok legyen, szükség volt a forradalomra, amely elsöpörte a korábbi társadalmi politikai struktúrákat, és megnyitotta az utat a tehetség előtt. Amúgy Napóleon már Korzika annektálása után született meg, tehát született francia volt. A Korzikával szakított, miután a családját megtámadták és száműzték onnan, és egyetlen egyszer látogatta meg Korzikát Egyiptomból visszatérve, egy nagyon rövid hajó megállás után, de Korzikában nem foglalkozott. A korzikai a kirítséggel teli csodálattal figyelték a pályafutását, amíg élt. Amiután meghalt, azután természetesen rendkívül büszkék lettek rá, és mindenképpen emlegették, hogy hát a világ legnagyobb hadvezére, és császárhoz korzikai volt.
51 évesen halt meg. Mi volt a valódi oka? Tehát tudjuk, hogy pontosan miben halt meg?
Igen, nagyon komoly orvosi vizsgálat, vizsgálatot hajtottak végre a halál után a holttestén, és megalapították, hogy gyomorfekélyben vagy gyomorrákban halt meg. A legújabb szakirodalomból egyesekre azt mondják, hogy talán nem közvetlen gyomorrák, hanem a gyomorrák miatti belső vérzés, amely lassan elgyengítette, és ezt a hikanykezelés, amit elelőjöttek neki, ez csak súlyosbította. Az általános elgyengüléséhez hozzájárultak olyan kisebb problémák, mint epehólyaggyulladás, krónikus vastagbélgyulladás, hólyakút és tüdő problémák.
Miért merült föl egyébként a mérgezés gyanúja? Hát ugye most a higany elhangzott, hogy higanykezelés, ami hát azért valljuk be, tehát tényleg mérgezés, de hát az egy orvosi kezelés volt.
1961-ben egy svéd fogorvos, Sten Forshufvud, ha jól ejtem ki a nevét, nem ismerem a svéd kiejtés szabályait sajnos, svéd és francia nyelven is kiadott egy könyvet, amelyben megírta, hogy sikerült a tüneteket úgy értelmezte, hogy alzheimer-mérgezés okozhatta, majd 4 év múlva beszerzett néhány hajszálat Napóleon hajából, Szentirolda szigetről származó hajszálakat, és egy glasgowi laboratóriumban arra az eredménye jutott, hogy tízszer több alzheimer található a hajszálakban, mint amennyit ma természetesnek tekintenek. Uh-huh. Aztán megvizsgálta a császár 1805-ből származó hajfőtjét is, ugyanerre az eredménye jutott, és akkor az a magyarázta, hogy nyilván ekkor megkezdődött a mérgezési folyamat. Uh-huh. Hát ezt senki nem vette komolyan a történészek közül. Az alzén bekerülhetett a tapéta, a nedves éghajlaton feloldódó tapéta festékéből, bekerülhetett a növényekből, amelyeket Szent Ilona szigetén az asztalára hordtak, és így tovább, és senki sem vizsgálta meg, hogy mi tekinthető természetes alzheimer mennyiségnek a 19. század első felében. A 70-es évek közepén egy Ben Weidel nevű kanadai üzletember felvette a kapcsolatot a svéd fogorvossal, FBI laboratóriumban megvizsgálták, és David Hapgood újságíróval közösen megjelentettek egy Napóleon gyilkosság című könyvet, ami magyarul is olvasható. 1990 körül jelent meg egy Weidel Hungary nevű azóta ismeretlen kiadó kiadásában, Napóleon gyilkosság címmel, majd Weidel 2001 júniusában nemzetközi konferenciát is rendezett a kérdésről Párizsba, meghívott mint egy 100 személyt, és eredményeket nagyszabású sajtókampány keretében terjesztette. És se az orvosok, se a történészek közül senki sem sikerült meggyőzni, ahogy a császár azért mérgezésbe halt volna meg. Ennek fő oka, hogy azért mérgezésnek van 4 legbiztosabb kórjelző tünete, a melanodelma, a bőr elszíneződése, szürkére való elszíneződése, a fájdalmas sok ideggyulladás, a talp és a tenyér elszaúsodása, valamint az úgynevezett mízvonalak, ez a kéz és a láb körmeinek elszíneződése. Aha, aha. Hát ezek közül egyet se tudtak kimutatni Napóleon testén, és gyilkos sem sikerült találni. Akik őt oda követték, azok mind lelkes hívei voltak, életüket adták volna érte, adták is tulajdonképpen több évet adtak az életükből, hogy az Isten háta mögötti szigeten vele maradjanak. Mérgezési elmélet hívei legfeljebb az egyik tábornok, Montolon tábornok késői leszármazottját tudták előrángatni, ki készségesen bizonygatta, hogy el tudja képzelni őséről, hogy megmérgezte a császárt. Ennél komolyabb bizonyítékokat nem tudtak felhozni.
Uh-huh. De mert ugye tudjuk, hogy az összeesküvés elméletek azért nagyon makacsul tudják magukat tartani. Konkrétan volt valaki, akire gyanakodtak ezek az emberek, vagy ki
igen,
volt az,
igen.
Aki megmérgezte?
Sztán de Montolon Szemonville tábornok, a császár szánsegédjét nyilvánították bűnösnek, mert ő volt a pincemester, tehát ő fért hozzá Napóleon italaihoz.
Aha, aha.
Hát elég naiv elképzelés, hogy egy császári pincemester személyesen húzza ki a dugókat a palackokból, és megy le a pincébe. Nevetséges, ez a szolgái végezték. Semmi oka nem volt megöletni a császárt, de hát kinek állt érdekében az angol kormányzat, ha nem ölette meg a császárt hatalma csúcspontján Párizsba, akkor miért ölette volna meg fogságba Szent Ilona szigetén? Angol kormányzat személye sok mindent lehet vetni, de az, hogy ellenfeleit megmérgezte volna, azt azért nem. Semmi bizonyíték nem nincs arra, hogy Montolon kapott volna később bármilyen jutalmat a császár megöléséért. Egész életében aktív bonapartista maradt, és később harmadik Napóleont a császár unokaöccsét támogatta a hatalom megszerzése során.
Egyébként miből tartotta föl magát? Tehát saját vagyonából élt Szent Ilona szigetén élete végéig, vagy valami apanás kapott?
Természetesen a száműzőtnek mindig megszavaznak bizonyos ellátást, de nem kell Napóleont féltenünk, mert hagyjálata is során elég nagy kincstárt halmozott felmélynek jelentős részét később magával vihette.
Minek köszönhető a Napóleon személyét övező máig is nem lankadó érdeklődés?
Tényleg jelentős személyiség volt, akinek a hatalma kiterjedt egész Európára, sőt, hát világszerte befolyásolta a történet, ő adta el Louisianát, a mai Egyesült Államok középső részét az újdonsült Egyesült Államoknak, követeket küldött még az indiai fejedelmekhez is, és tudjuk, hogy három kontinensen harcolt. Ázsiában, tehát Kis-Ázsiában, ott mai Izrael táján, Egyiptomban, Európában. Hatalmas nagy siker, rendkívüli siker az, hogy egy holzikai számadású kisnemes, az nem csak, hogy Franciaország, de egész Európa ura lesz. Elképesztő hatás gyakorolt kortársai képzeletvilágára, majd őt követte a... Tehát tényleg inkább azt kell hangsúlyoznom, hogy megalapozta a modern Franciaországot. Forradalom elsöpölte a múlt elemeit, és ő olyan alapokat fektetett le pénzügyi téren, gazdasági téren, a közigazgatás terén, az államegyház viszonyában, a törvénykezésben, ugye a polgári törvénykönyvvel, a Kód Napóleonnak nevezett polgári törvénykönyvvel, amelyet tényleg megalapozta a modern Franciaországot. Pápával kötött konkordátum a 20. századig fennmaradt, 20. század elejéig a stabil, szilárd francia frank aláásásához az első világháborúra volt szükség. A Nemzeti Bank máig működik, a francia közigazgatás máig úgy működik, ahogy ezt Napóleon megalkotta. Tényleg tartós hatást gyakorolt a hazájára.
Nagyon szépen köszönjük, hogy újra rendelkezésünkre állt Háner Péter történészt, a Rubikon Intézet főigazgatóját, és a Napóleon című kötet szerzőjét hallottuk az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, további jó egészséget, jó munkát, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra. I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now.
Right now, and there's no stopping us right now. I feel so close to you right now.
Következik állandó rovatunk, az Ars Poetica, amelyet Elekes Irén Borbála szerkeszt.
Reggeli, a Civil Rádió hétvége indító magazin műsora délelőtt 10 óráig.
Magyar Költészet napjához kapcsolódóan indítottuk el áprilisban Ars Poetica című rovatunkat. Nagy költők olyan verseit szólaltatjuk meg, amelyekben megfogalmazzák, mit tartanak a költészet vagy az élet legfőbb feladatának. A sorozatban irodalmunk legnagyobb alakjainak művei közül válogatunk. Igyekszünk olyan verseket bemutatni, amelyek azért jelenthetnek újdonságot, mert nem közismertek, sokszor egészen meglepő költeményeket, mint a mai adásban is. Arany János gazdag életművének ismertetése szétfeszítené e rövid bevezető kereteit. Ő volt a magyar nyelv legjobb ismerője, zseniális költő, lapszerkesztő, műfordító, a Kisfaludi Társaság igazgatója. Fontos szerepet töltött be, mint a Magyar Tudományos Akadémia titkára. Az irodalmi közélet egyöntetűen a legnagyobbnak ismerte el. Számos díjjal tüntették ki. Összeállításunkban időskori verseiből nyújtunk át egy kis csokrot. A nagy elbeszélő költemények, balladák, zseniális szerzője élete alkonyán pársoros versekben mondta el, amit élete során megfigyelt az emberi esendőségről, az átlagember olykor előzetes tájékozódást nélkülöző megnyilvánulásairól és a társadalom visszásságairól. Az utolsó rövid versben arra inti az ismeretlen címzettet, hogyha írásba fog, törekedjen a tiszta megfogalmazásra az öncélú hangoskodás helyett. Technikai szerkesztés Márkus Máté, a verseket elmondja Sárosi Attila.
Arany János, hasadnak rendületlenül. Hasadnak rendületlenül légy híve, ó magyar! Bölcsöttül kezdve sírodig ezt ápold, ezt akard. A nagy virágon e kívül nincs más, amit művelj. Áldjon vagy verjen sors keze, itt enned, innod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt. Ez a föld másra sem való, csak hogy eltékozold. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai. Bátorság volna